Folytatódik a Bormárka. Iránytű borkalauz a mindennapokra.
A Bormárka vendége továbbra is Csizmadia András, szakújságíró, borszakértő, egyetemi tanár. Úgy köszöntünk el a hírek előtt, hogy visszatérünk, és minden, ami az ünnepi asztalra fölkerülhet, étel, ital tekintetében. És kezdjük is akkor el, talán haladhatunk így időrendben is, ami az ünnepeket illeti. Most itt az idei esztendő abban a tekintetben talán kicsit különlegesebb, hogy advent negyedik vasárnapja egy az egybe szentestére esik. Tehát ilyen two in one jelleggel, ahogy a művelt angol mondaná, dupla ünnepet ülünk majd. Valóban. Nem annyira ritka talán, mint a szökőév, de ez is ritka a hadjárat. Hát most ez így jött ki. És nyilván ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy kétszer annyi minden kerül az asztalokra, de miért is ne kerülhet akár, hogyha nagy a család is van, ki elfogyasztja az ételeket, italokat, de ez egy csöppet sem egyszerű művelet. És most tekintsünk el attól, amit sokszor szerintem sok helyen hallunk, meg ismerősök, barátok panaszkodnak, hogy jaj, az ünnepek előtti vesződtség, beszerzése az alapanyagoknak, még majd elkészíteni az ételeket, hanem ezt a kicsit nyűgösebb részét szorítsuk háttérbe, azt javaslom magunknak, és koncentráljunk tényleg arra, hogy mi az, ami működik, mi az, ami működhet. Hiszen ezzel talán még kicsi segítséget is tudunk adni azoknak, akik most még itt egy néhány nappal karácsony előtt vakarják a fejüket, hogy na, most akkor idén mit találjak majd ki az asztalra, mit varázsoljak a családnak.
Én azt gondolom, hogy a magam részéről a legfontosabb tanácsként azt szeretném adni, hogy az ünnepet jó borok, igazából jó borok elfogyasztásával tegyük még emlékezetesebbé, és még több örömet próbáljunk meg jó borokkal is szerezni magunknak és a szeretteinknek, barátainknak. Tehát jó bort keressünk az ételeinkhez. Általában az ünnepi étkezések, ünnepi ebédek, ünnepi vacsorák akkor több fogásból állnak, és azért egy jó ünnepi menühöz, a több fogáshoz érdemes többféle bort is. Tehát egy ilyen különleges, nagyon jelentős ünnep alkalmával engedjük meg magunknak, és kényeztessük magunkat, szeretteinket azzal, hogy a több fogáshoz több bort is
fogásonként egy bort.
Így van, kóstoljunk. Úgyhogy majd Andrist arra kérem, hogy akkor menjünk úgy végig így fejben egy Magyarországon, egy képzeltbeli menüsoron, ami egy lehet egy klasszikus, vagy nézzük meg, hol lehet, mivel szoktak esetleg ma már színesíteni, kísérletezni, akár a mai magyar családoknál is, és minden ételhez kitalálunk és javaslunk majd bort, vagy borokat is, vagy borválasztási szempontokat is meg fogunk fogalmazni, hogy egy picit így menjünk most végig az ünnep lehetőségei.
Akkor András tulajdonképpen a Bormárka ünnepi adásának, az ünnepi menünek az első stációjában vagyunk, legyen ez előétel és vagy leves.
Abból induljunk ki, hogy az ünnepen mindig az emberek szeretnek a kedvenceiket enni. Ami megbízható, klasszikus,
bejáratott,
mindenki szereti a családban, rutinosan el is készítik. Érdekes módon az ember megvizsgálja a körülöttünk élő, Egész-Európában gondolkodva népeknek az ünnepi menüit, mindenütt a fő kedvencek ilyenkor előkerülnek az asztalra. A franciáknál jön az osztriga, a hízott máj, pástéton vagy ilyen-olyan formába, és ott elkerülhetetlen, ők ezt imádják. Ugye? Itt is pedig egyébként az előbb, amiről beszéltünk, ez a fúzió persze itt is érződik. Főleg Európán belül nagyon érdekesen meg lehet látni, hogy a hagyományok egyrészt egyházi alapon is indulnak, hiszen klasszikusan, amikor erre még mindenki figyelt, ez nem ma van, akkor azért a gyakorlatilag szentestéig tart a böjt. Tehát szenteste, ha nagyon pontos akarok lenni, éjféltől lehetne már nem böjtös ételt tenni. Nem véletlenül a hal, ami egy neuralgikus pontja a magyar társadalomnak, sajnos. Ezt nem tudom, hogy lehet megoldani, ez egyszerűen nevetséges, hogy nem tudom én hány évtized után még mindig a sor végén kullogunk az egyfőre eső halfogyasztásban. Nem is akarok statisztikát mondani, szerintem mindenki előttünk van. Na most... A halászlé, mint kötelező esetnél a borpárosítás szerintem, ugye minden, a magyar halászlének több változata van, ezt mindenki tudja, van a dunai, a tiszai, a balatoni, ezek árnyalatnyi változnak egymáshoz képest, van sűrítve, áttörve van az alaplé, van benne tészta, nincs benne tészta, egy fázisba főzik, két fázisba főzik, de nagyjából variációt.
Ezek a kisebb nüanszok.
Így van, egyébként ennek is megvan a történelmi múltja, tehát ha visszamegyünk 200-300 évvel ezelőtt, akkor még a paprika rögtön az elején még nem került be ismerem, mert nem volt itt a paprika, az csak a 18. század vége, inkább a 19. században jelenik meg, és pirosít meg aztán mindent, halászlétől kezdve a, akármíg. De mindenképpen a mai világban paprika nélkül elképzelhetetlen a dolog, tehát ez az közös nevező. És ha pedig a paprika megjelent, mindegy, hogy van ott tészta, nincs ott tészta, akkor... Ha már a veszőparipámat emlegettétek, én azt mondanám, hogy egy kadarka Schillernél nincs jobb. Vagy egy könnyű kadarka, mert a kadarkának is számtalan arca van. A kadarkában van olyan habkönnyű, amit ha egymás mellé teszünk, alig válik el a színe a Schillerétől, mert annyira könnyed és stílusban készült. És van olyan is, mint mondjuk a Balla Géza-féle fekete öreg kadarka. Tehát a kadarka sem csak egyféle. Tehát egy könnyű kadarka, vagy egy Schiller, ami nem baj, ha kadarkából készül, hiszen hagyományosan évszázadig majdnem minden Schiller többnyire kadarkából készült, mert hogy ez volt a fő kékszőlő fajtánk. De persze lehet ez kékfrankos, vagy vegyesen is.
Igen, de most tegyük hozzá még, bocsáss meg, hogy a kékfrankos fajtát, mint azért még nagyobb mennyiségben jelen van, könnyebben elérheti a piacon, mindenképpen javasoljuk, és fiatalabbat nem kiérleltet, és kerüljük a halászénél a hordóba, hosszasan, meg új hordóban különösen érleltet, mert annak az aromavilága, látsága kevésbé illeszkedik a halászéhez. Tehát hordó nélküli, vagy hát nem, semképpen nem új hordóban érlelt, fiatalabb, kékfrankos kadarka, igen, könnyebb vörösborokat, igen, keresünk akkor a karácsonyi halászléhez. Illetve én azt gondolom, aki nagyon nem halászléves, annak pedig egy savasabb, telt, összetettebb, jó markás fehérbor, egy férfias fehérbor is lehet egy nagyon jó, egy jó tokai furmint, vagy egy jó rizling. Ezeket is ajánlom kedves hallgatóinak, hogy ilyet is keressenek, és hogyha úgy adódik, akkor mind a kettőt ki lehet bontani, és akkor megkóstolni és eldönteni a családnak, melyik lesz a kedvence, melyiket tartják majd a jövőben finomabbnak.
Egy negatív kört hagy tegyek, a rozékat nem nagyon. Adná magát, csak a rozék túl tutti frutisak.
Ez a túlzott gyümölcsös jelleg.
Az a epres, málnás íz a hallével nem igazán jön össze. Ha sikerül találnunk otthon a pince mélyén egy olyan ott felejtett 2-3 éves rozét, aminek ez a frutissága már elszelidült, az bátran meg lehet nyitni.
Az első stáció megvolt, sőt a mozgásteret is föltérképeztük, és akkor lapozzunk, mi következik. Mi minden következhet, inkább így teszem föl a kérdést.
A leves, vagy ugye szoktak, persze karácsonykor vannak ilyen borleves, meg ilyenek, ez is egy jellegzetes dolog. A leveshez a magyar szokás azt mondja, hogy édesfiam, a leveshez így áll 40 csepp bort, ami magyarul egy korty, akármiből, ugyanabból, amiből a levest főztük. Tehát ezért nem érdemes külön bort nyitni. A második fogás az már, ha már túljutottunk, de hát ma már nem szokták ezt nagyon megvárni, hogy most éjfél után legyünk, mert a bőt akkor ér véget, úgyhogy azért már este 7-8 óra körül már meg szokták enni. Jöhet valami sült természetesen, vagy jöhet a szent nemzeti töltött káposzta, ugye? Az is egy klasszik. Ennek őrületesen nagy múltja van, olyannyira, én ezt régebben is sokat kutattam, már egy 20 évvel ezelőtt, amikor az ezredfordulós mindenféle régi korok menüit próbáltuk összerakni, tehát a 16, 17, 18. század, hogy mennyiféle káposztás ételünk volt. Ma is ebből van néhány, ugye a székelykáposzta, rakott káposzta, töltött káposzta, annak is 3-4-5 elhajlása, akkor a hajdukáposzta, a toroskáposzta, és stb. A töltött káposztának is a bor szempontból két fő ágát tudjuk megkülönböztetni. Az egyik, amelyikbe kerül piros paprika, akár magába a töltelékbe is, de mindenképpen paprikás az egész, ez főleg az alföldi, részben a dunántúli verzió. Na, Nagyalföld, Dél-Nagyalföld. A másik változata az, ami inkább Erdélyre volt jellemző, mert most már ott is kezd fúzionálni, most, hogy már hozzájutnak bármihez. Nem, 20 évvel ezelőtt ez nem így volt. Ugye Erdélyben nem terem meg a fűszerpaprika. Az erdélyi konyha nem használt hagyományosan fűszerpaprikát, mert nem jutott nagyon hozzá. Vagy ha igenis, csak nagyon pötyögtetve ment, be kellett osztani. Mindig, nézzük meg, mai napig is, ha Erdélyben eszik az ember pörköltet, mindig sápadt a pörkölt, mert spórolnak a paprikával, rutinból, pedig ma már tehetnének bele bőven. Ők így szokták. Tehát az erdélyi klasszikus töltött káposzta nem használ piros paprikát, helyette finom zöld fűszereket, főleg csombort, időnként tárkonyt, vagy kaprót, vagy akár mind a hármat, vagy a háromból kettőt. Ugyanaz az egész, de nem jelenik meg a piros paprika és az ehhez való más bor kapcsolódási pont. Tehát ha ez a típusú káposzta, akkor mindenképpen egy jó savú, klasszikus fehérbor. Méghozzá stílusosan ide nem Chardonnay illik. Nem mintha nem lenne jó hozzá, csak stílusban is gondolkodunk, egy jó Riesling. Ez lehet olasz is, rajnai is, egy jó ezerjó, egy jó furmint, egy jó zöldveltelini, vagy valami ilyesmi, jó savú, egyenes vonalú, jó gerincű.
Kellő testessége.
Kellő testessége, egy kis fahordót kapott, az se baj. Tehát ez tökéletes. Ha viszont paprikás a dolog, akkor megint indulhatunk a Schillertől a könnyű vörösig, de mindenképp könnyű vörös. Tehát nem kell Cabernet Sauvignon-t ráereszteni, mert azt túl fogja győzni a sok tanninnal.
A töltött káposzta és a különböző variációkhoz társuló boroknál tartottunk, és én azt javaslom most magunknak, ha már ennyi étel és ennyi italról szót ejtettünk, akkor hangolódjunk mi is kicsit az ünnepi pillanatokra.
A desszert közelébe.
Desszert közelébe egy ünnepi borra. Idő miatt kell kihagynunk. Ja.
Azért két mondatot hagyd mondjak. A sült az ilyenkor klasszikusan lehet, ma már ide is elterjedt nálunk is a pulyka. A pulyka egyébként ős eredetileg francia. A franciáktól elterjedt Amerikába, azt hiszik, és Amerikából visszaimportálódott Európába. Ma már mindenki pulyka sültet készít, legalábbis nagyon sokan, de csereszabatosan liba sülttel is, nyugodtan akár kacsa sült is lehet. Tehát egy ünnepi, szép, egyben, nem kell külön csak a ilyen-olyan része, hanem mindenestől, és ehhez aztán most már mindenféle ízlés dolga, ha gesztenyével van töltve, lehet a nagy testű igazi kiérlelt fehérbor, vagy lehet a középfajsúlyú vörös.
Vörösek komoly, már komoly vörösek is. Meg hogy mivel körítjük, hogy van nagyon sokat számít, igen.
És akkor még mielőtt elmerülnénk a desszertek lehetőségek tárházába, hogy fogalmazzak így, készültünk a Bormárka ünnepi adására is. Most elengedtük a hagyományos rovatokat, és úgy döntöttünk, hogy egy bor lesz, de az talán méltó mód fölteszi az írja a pontot, ami az ünnepi pillanatok megélését illeti.
Egy igazi ünnepi bort hoztam erre az alkalomra. Ugye Magyarországon a legnagyobb borbüszkeségünk a Tokaji Aszu. Nem alaptalanul, mert tényleg unikális, egyedülálló a világon, ilyen különleges, ilyen értékes, összetett, gazdag, ízvilágú bor nem nagyon van más a világon, a föltekén. És a műsorunkhoz is nagyon illően egy olyan Tokaji Aszut hoztam, amelyik egy ötpotonyos Tokaji Aszu 2011-es évjárat, a Grand Tokaj készítette, komoly nagy cég a borvidéken, és az idei Vinagórán, ugye ennek a műsornak a szakmai partner a Vinagóra nemzetközi borverseny, ezen a borversenyen ez a Tokaji Aszu Champion díjat nyert. Tehát ennek az idei nemzetközi borversenynek az édes, a botitizált borok kategóriában a legjobb bora volt, és amiben külön nagyon stílusosan illeszkedik a műsorunkhoz, hogy a mi műsorunk ugye arcpolitikája az, hogy a hétköznapok borkultúráját szeretnénk népszerűsíteni, és nem a legdrágább termékekkel, hanem a jól, sokak által elérhető minőségekben gondolkodunk, és ezeket járjuk körbe. Hát ez egy nagyon jó áron elérhető, nagy áruházi lázba kapható, rajta van az emblémája a borversenynek, és nem, ez egy nagyon elérhető áru, tehát ez nyilván most reklám, de egy kereskedelmi rádióban miért ne reklámozhatnánk?
Zoli, tehát hogy lőjük benne.
Igen, ez 4 és 5 ezer forint közötti áron van ez a bor, ebben a kategóriában ez szinte ingyen van, úgy, hogy itt van rajta egy Champion díjat jelző makaron, amit nem adnak ingyen. Tehát egy olyan hihetetlenül jó bor, amire mondhatom, hogy ár-érték arányban ez egyszerűen kivételes. És aki egy gazdag, finom, szép édes borra szeretné megünnepelni a karácsonyt, szép pohárba az érkezés végén, a desszerthez, vagy akár tényleg a legvégén, már amikor az ajándékoztás van, vagy csak együtt beszélgetünk még a fa körül, szór, a csillagszóró, égnek a gyertyák, töltsünk egy szép pohárba, és jól behűtve, nem túl hidegre, inkább 12-14 Celsius fokosan.
Én 10-re hűteném, mert mire kitöltögetik, már 12 lesz, és meleg van a karácsony.
Rendben, akkor de amikor majd a szánkhoz emeljük a porat, akkor inkább 12-14 legyen, mint 10-12.
Mindig jobb aláhűteni egy kicsit.
Ez rendben. Tehát a lényeg, hogy egy ilyen bort mindenképpen javaslok elkóstolni, és ezt hoztam, hogy ezzel kocincsunk mi is, és ezzel kívánjunk kellemes ünnepet, áldott karácsonyt majd egymásnak. Hihetetlen gazdagság, gyönyörű illat, az aszalgyümölcsök, a botritisznek a finom fűszeressége.
Borád és savszerkezet. Minden ilyen aszú jellegű bornak természetes édes, a legtermészetesebb édesborról van szó. Ez nem édesített, stb. Ezt a jóisten így teremtette, mikor az aszú szemeket kicsipkedik a fürtökből, külön gyűjtik, majd utóbb visszaáztatják az alapborba vagy az alapmustba, és így aztán egy rendkívül gazdag alapból indul ki az egész, nem is tud kierjedni teljesen. És minél több aszú szemet tettek bele, annál magasabb lesz a végeredményben a maradék cukor. Egy ilyen 5 puttonyosnál ez olyan 120 g-tól fölfelé, 120 és 150 között lehet, ugye a törvény szerint nem lehet kevesebb, mint 120 g-os, de ha csak édesség lenne benne, és nem lennének kellő savak, akkor egy hót unalmas plump szirup lenne. De az isteni csoda az, hogy valahogy mindig arányosan Tokajban bármilyen magas az aszúnak a maradék cukortartalma, minél magasabb, annál nagyobb savak társulnak mellé. És ezek a savak mindig gondoskodnak arról, hogy az egyensúly különböző szinten, de mindig meglegyen. És ez a csoda.
Jelen esetben szerinted a szakmai tapasztalatodra is hivatkozva, ehhez a csoda finom 5 puttonyos aszúhoz, ha desszertben gondolkodik valaki,
szinte akkor bármit, csak ne csokoládét.
Ez az.
Pontosabban, legyen benne gyümölcs.
Pontosabban csokoládé is lehet, de nem magas kakaó tartalmú. Tehát ilyen tejcsoki, fehércsoki, nagyon világos, az még elmegy. Lehet benne ilyen mogyoró, dió, ilyen diós, mogyorós csoki, de inkább gyümölcsös, habos, krémes, torták, mindenhez jó. De már az elején mondjuk nem ezt tenném, az egy kicsit sok, de ennek egy csökkent, mondjuk egy édesszamorodni változatát, ami nem kevésbé jó, csak egy kicsit egyszerűbb, inkább a technológiai, és ettől olcsóbb az ára is. Mondjuk, ha az elején tényleg, uramisten, egy kacsamájpástétó, vagy egy libamájpástétóval indulunk előételnél, ahhoz nagyon jól illik, de nem szabad túl magas puttonnyal indítani, mert utána hova lépünk tovább, ha nagyon édesel, enyhén édesel ellen.
Annis, hadd szakítsanak meg, hogy az aszúfogyasztás és a mellérendelt desszert közötti összekötő kapocsnak azt tartom, hogy legyen a desszertben valami sav érzet.
Persze.
Tehát ezt szeretném kiemelni, hogy tehát a gyümölcs, tehát legyen sav érzet, mert ennek a bornak ezt méltattad az imént, ékes szólóan, hogy a gazdag cukortartalma milyen fontos az egyensúly, amit a savtartalom tart.
Ha már karácsony, akkor az ilyen mondjuk úgy klasszikus, ami ilyenkor szinte mindenhol, minden háztartásba fölbukkan, mézes kalácstól kezdve a beigli vagy bájglinát, mindenhez működhet.
Abszolút. Igen. Mézes kalácshoz tökéletes.
És még egy technikai tanács, hogy nekem is a barátaim közül sokan szólítanak meg, hogy hát félretett borokat, mikor fogyassza el, már hány éve őrzök egy jó tokai aszút, majd valamikor el kéne fogyasztani. Hát nekik mindig azt mondom, és most itt megragadva a nyilvánosság lehetőségét, itt ezt tanácsolom mindenkinek, hogy ne ücsörögjünk ezeken a kapott, elrakott borainkon, hanem ha valamikor, akkor egy szép szent ünnepen bontsuk ki ezeket, kísérletezzünk. Ha éppen már nem olyan jó, akkor öntsük a csapba. De hogyha,
főzni akkor is jó.
Így van,
főzni
de hogyha...
Lehet, gondoljunk ha, itt akár a forralborokra is, most nem a desszertbor esetében.
Jó, meg főzőbornak
de ha jó, tehát most kísérletezzünk, bontsuk ki, adjunk esélyt annak, hogy örömünk lesz benne, megtiszteljük, mondom, a vendégeinket, önmagunkat, az ünnepet. Tehát bátran kóstolgassunk, tegyük még gazdagabbá az ünnepet egy bőséges borválasztékkal. Most megint édesapámra is gondolok, akitől én nagyon sokat kaptam az én gasztronómiai kultúrámat illetően. Ő nagyon igényes és nagyon odafigyelő ember volt. És ő mindig azt mondta, hogy ha egy ünnepi étkezésen vagyunk túl, akkor tiszteljük meg az ünnepet is, meg a jó ételeket, meg aki elkészítette őt is, hogy beszéljünk róla. És ezt is tényleg meleg szívvel ajánlom a hallgatóinak, hogy egy ilyen ünnepi étkezés az legyen attól is ünnepi, hogy figyelünk az ételre, figyelünk az ételbor harmóniára, az örömre, amit egy finom étel fogyasztása ad, beszéljük ki, adjunk jelentőséget annak, hogy mennyi munkával, milyen finom dolog készül, amit elfogyaszthatunk, és beszélgessünk róla. A gyerekeinknek is osszuk meg ezt a tudást, őket is neveljük erre az igényességre.
És egy kicsit visszakanyarodunk ahhoz, ami az András filozófiájának szerves része, és ezzel közelítünk beszélgetés végéhez is, amikor azt ragadtam ki, hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy közepes borokat ígyunk. András, akár kicsit előre kacsintva szilveszterre, de megmaradva mégis valamelyest a személyes szálon. Itt most megpróbálom kettőt az egybe összegyúrmázni a kis borcsepp rovatunkat az elköszönéssel. Ha van olyan kedvenc idézeted ezen kívül, amit a felvezetőben ismertettem, ami meghatározott téged, végig kísért az életed folyamán, akár saját magadtól, vagy a családon belül jött máshonnan, és megosztanád itt azt velünk, az ünnepi jegy tekintetében, akkor erre nyitott szívvel figyelnénk.
Nagyon röviden a nagy magyar szellemi mester Hamvas Bélát tudom idézni, aki ezt ennél jobban és tömörebben senki nem fogalmazta meg. És ezt sokaknak mondom, amikor olyanról beszélgettünk, azt mondja, hogy én nem iszom soha bort, nem iszom alkoholt. Hamvas azt írja, végül is lehet bor nélkül élni, csak az egész fele annyit sem ér.
Ez egy tökéletes végszónak is elmegy, és azt hiszem, hogy már megugrottuk azt is, ami a következő kérdésem lett volna, hogy milyen útravalót készítenél be, és adnál át a nézőinknek, hallgatóinknak egyaránt. Most az ünnepi asztalok bora az adás tematikáján belül maradva. Szóval mi lenne az az útravaló, amit bekészítenél most itt karácsony előtt egy pár nappal a bennünket követőknek?
Zoltánhoz csatlakozom, mert szívemből szólt, hogy bort, bort és bort, megint csak bort igyatok. És aztán majd kedvet kaptuk a csókolózásra, a virágszedésre, a jó mély alvásra, és reggel újságok helyett költőket fogtok olvasni. Ez is Hamvas Béla volt egyébként. Ennél jobbat nem tudok mondani. Vissza kéne térnie a derék magyar ifjúságnak is a magyar borhoz. Persze mindenféle borhoz, de elsősorban a hazai borainkhoz. Hála Isten van mihez. Most már tényleg duskálhatunk a sok jobbnál jobb borokban, tiszteljük meg magunkat, egymást, a családot, a barátainkat, a hozzátartozóinkat, hogy igazi méltó borokat ígyunk legalább az ünnepeken. Nota benne azért hétköznap sem árt.
Zoli, ünnepekre útravaló?
Hát én az imént szerintem megfogalmaztam az én jó kívánságaimat, tanácsaimat több szempontból is, nem ismétlem meg. Elköszönök a hallgatóktól most itt az ünnepre, én már nagyon készülök lélekben, szívben az ünnepre, és azt kívánom minden hallgatónknak, hogy jó egészségben, szerettei körében egy szép ünnepet, békében töltött szép ünnepet töltsenek majd együtt.
Annyi útravalót fűznék hozzá ahhoz, amit mindketten elmondtatok, hogy talán ezekben a napokban ne feledkezzünk meg az ünnepnek az üzenetéről, a tényleges üzenetéről. Most itt két nappal szenteste karácsony előtt még az utolsó hajrában, utolsó rohamok, ajándékok beszerzése, ezektől próbáljunk meg eltávolodni, próbáljuk meg letenni alantot legalább erre az egy néhány napra, és töltsük meg az időt, amennyire csak lehet, szeretteinkkel, szeretteink körében, finom ételek és jobbnál jobb borok társaságában, és innentől kezdve az összes többi hétköznapi ügyes-bajos gondok talán eltörpülnek. És erre is emelem a poharam, és kívánom azt egyrészt nektek is, áldott békés boldog karácsonyt, és a bennünket YouTube-on, illetve a rádió frekvenciáink követőknek is hasonló jókat kívánunk. Ha tetszett, ha érdekes volt, akkor visszavárjuk Önöket. Most elköszönünk karácsonyra való tekintettel, de nem a teljes évre, hiszen még december 29-én lesz egy adásunk, ami nem ismétlő adás, egy másik vendéggel. Teljes lesz a stáb, ennyit elárulhatok, de hogy mi mindenről lesz majd ott szó, és mi lesz a téma, az hadd legyen még meglepetés. Csizmadi Andrásnak nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk a Bormárka karácsonyi ünnepi műsorában, és abban is reménykedünk, hogy ez a szűk egy óra neked is adott egy kis útravalót.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Zilai Zoltánnak pedig köszönöm szépen a szakkommentátorságot, Önöknek pedig, hogy velünk voltak, vigyázzanak magukra, kóstolásra fel.
Ez volt a Bormárka. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.